Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt én kerestem többször is önt arról, és beszéltünk arról, hogy vajon mennyire vonzó az igazgatói foglalkozás, vagy az igazgatói poszt. A tanári pálya mennyire vonzó?
Én ezt is nehezen tudom megítélni, mert nagyon szerettem tanítani, és most is szeretek. Szerintem a tanári pálya önmagában egy rendkívül jó pálya. Tehát tanárnak lenni szerintem csodálatos dolog. Nem tudok tényleg mosoly nélkül és szenvedéllyel nem beszélni róla. Tehát azért az, hogy gyerekeknek tudunk átadni dolgokat tehetségünktől mérten. Tehát egy jó tanár olyan hatással tud lenni, olyan pozitív és jó hatással tud lenni a tanítványra, osztályközösségekre, amely szerintem egy egész életét meghatároz. Ezért lenne fontos, én azt gondolom, hogy sokkal több jó képességű, sokkal több jó ember menjen tanárszakra, és maradjon is ott. A jelen pillanatban, ha körülbelül 160 ezer pedagógusról beszélünk, és körülbelül 40 évnyi munkaidőt tudunk elvégezni a nyugdíjig, ami azt jelenti, hogy egy évben körülbelül 4 ezer pedagógus esik ki a rendszerből, hogy nyugdíj megy, és körülbelül ugyanennyinek kellene akkor a pótlásra érkezni. Jelen pillanatban nem sokkal többen, mint 4 ezeren, vagy lehet, hogy nem is pontosan 4000-en járnak pedagógus, vagy mennek egy évbe pedagógusnak, és közülük a statisztikák szerint fele végzi el a pedagógus pályát, és nem is biztos, hogy mindannyian pedagógus pályára fognak menni utána, tehát többszörös kontraszelekció van sajnos. Ez hosszabb távon szerintem nagyon, nagyon nehéz éveket fog hozni mindenki számára.
Belátható időn belül, tehát már hát, néhány éven belül.
Ha saját iskolámat látom, akkor bizony azt kell mondanom, hogy a több mint 60%-a, majdnem egy kétharmad része a pedagógusoknak 50 év feletti. A természettudományos tanárok átlag életkora 53 év. Ez akár belátható időt is jelenthet, hiszen 65 jelen pillanatban nyugdíjkorhatár, az 12 év, tehát az alatt azért nagy generációk nem fognak fölnőni. Tehát a tanári pálya szerintem nagyon, nagyon jó, de nyilván az utóbbi időszaknak a hatásai azok azért nem mondanám, hogy nagyon, nagyon erősen vonzóvá teszik a jó képességű gyerekek számára a pályát. Kétségtelen vannak erőfeszítések, vannak lébezbeleg ösztöndíj, ami szerintem egy jó megoldás volt, de csak ezzel oda csalogatni a diákokat, és utána aztán majd ha tanárnak meg, akkor látja a nehézségeket, ez szerintem lehetséges, hogy azért nem lesz elegendő.
Tehát nem csak anyagi kérdés, azt mondja?
Szerintem nem. A pálya presztízse nem csak azon múlik, anyagi kérdés is, de szerintem nagyon fontos lenne az, hogyha a pedagógusoknak is több lehetőségük lenne önálló döntésre. Például abban, hogy mit, milyen mélység, hogyan tanítanak. Jelen pillanatban a nemzeti alaptanterv és a kerettantervek 90%-ban meghatározzák azt, hogy mi az, amit kötelezően tanítani kell, és ha mélységben nyilván vannak is különbségek, azt gondolom, hogy a gyerekek között, hogy mit szeretnének elérni, és a képességeik között ennél sokkal nagyobb különbség van. Még egy olyan iskolában is, mint a miénk, van reálosztály és van humánosztály, nyilván fizikából sokkal nagyobb különbségek alakulnak ki. Én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb szabadságot kell adni, a kötelező minimumot minden meg kell tanítani, de ez a tananyagnak nem érheti el a 90%-át, ennél jóval kevesebbnek kell lenni, hogy utána aztán valóban a pedagógusok dönthessenek arról, hogy mit, milyen mértékben, mit látnak jónak az adott közösségre nézve. Ez a fajta presztízs is szerintem sokat jelentene.
Ugye nyilván nagyon nehéz ezt gondolom megfogalmazni százalékban, hogy a tananyag mekkora részét kell megkötni, de ugye egy lapinformáció szerint november végére elkészül az új nemzeti alaptanterv, és ehhez kapcsolódóan majd nyilván lesznek új kerettantervek is. Mit tudnak erről? Mennyiben fogja ez megváltoztatni a mostani helyzetet?
Nem sok mindent tudunk róla. Nem tudom, éppen ezért nem tudom meg, hogy mennyiben fogja megváltoztatni. Korábban is azt mondtuk a pedagógus kar részéről, szinte az elejétől fogva, hogy önmagában azt nem tartjuk egy végleges, elfogadható, mindent megoldó lépésnek, ha most arra hivatkozva, hogy sok a tananyag egy részét levágjuk, kidobjuk, de egyébként ugyanolyan módszerekkel, ugyanolyan tantárgyi struktúrában ugyanazt csináljuk, mint eddig. Ennél sokkal alaposabb és mérehatóbb változásokat kellene létrehozni, mégpedig olyanokat, amihez a szakma is megfelelő módon hozzá tudja tenni a saját tapasztalatait, és az is egészen biztos, hogy ha ez túl gyorsan menne végbe, az szerintem senkinek nem lenne jó, mert utána hasonlóan, mint az intézményfenntartáshoz, vagy több más oktatási dologhoz, akár a minősítési rendszerhez, évek alatt kellene újra változtatásokat a problémák miatt hozni, ami szerintem senkinek nem lenne jó, és nem tenné hatékonyabb az iskolai munkát. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ha a szakma nem tud azonosulni az elképzelésekkel, már pedig ha nem ismeri, akkor nem fog tudni azonosulni, nagyon sok szakmai beszélgetésnek kéne elhangozni, akkor ha nem tud azonosulni, akkor nem tekinti magáénak az egészet, és ha nem tekinti magáénak az egészet, akkor szerintem azért problémák lesznek belőle.
Ja, nemzeti alaptantervvel kapcsolatosan nem szorosan ehhez kötődik, de ugye van egy állandó vita, vagy egy állandó kérdés, ez a mit kell az iskolának átadni, tudást, tehát tényeket kell átadni, tényanyagot, tudásanyagot, vagy készségeket. Ön szerint?
Ugye az iskola rendszerek korábban leginkább ismereteket tanítottak. Illetve az iskolai munka során kialakultak szocializációs készségek, kommunikációs készség, több minden, de alapvetően maga a tanítás az ismeret átadásról szólt. Ugye mondták is, hogy az ismeret birtokosai átadják ezt a fajta tudást azok, akik még nincsenek benne ebbe. Ma már azért nagyon sok helyről meg lehet szerezni az ismereteket. Ma már egy diák a saját okostelefonjával a függvénytávlatot is tudja helyettesíteni. Tehát sok minden olyat, ami korábban tényleg azt gondolom, akár írott módon is volt meg. Tehát az ismereteket nem kell kidobni mindet természetesen, hiszen főzni is csak alapanyagból lehet, bármilyen tehetséges a szakács. De az biztos, hogy át kellene gondolni, hogy mennyi ismeretre van szükség, melyek azok a tantárgyak, amelyek az ismeretszerzés alapján alakítanak olyan kompetenciákat, amelyek fontosak lesznek a munkavállalónál is. De az egészen biztos, hogy sokkal inkább figyelmet kellene fordítani olyan dolgokra, amelyeket korábban talán kevesebb figyelem jutott, így akár arra, hogy a csoportban hogyan tud valaki dolgozni, hogyan tud kommunikálni a kreativitását, a kritikus gondolkodás, ez a 4K modell. Tehát nagyon alaposan át kellene gondolni azt, hogy egy munkavállalónak milyen kompetenciákra van szüksége. A munkaadók azt mondják, hogy a legfontosabb számukra az, hogy önállóan tudjon tanulni valaki, hiszen ebben a nagyon felgyorsult világban akár az eszközök, amivel dolgoznak, a szerszámok esetleg, az irodai dolgozók, ne pedig a szoftverek, azok nagyon gyorsan változnak. Ha valaki nagyon alaposan kiképeztek arra, hogy és csak azzal szerszámot dolgozni, de csak azt tanították neki, akkor nem nagyon fog tudni később ilyeseméket. Tehát ez nagyon fontos lenne. Nagyon fontos a kooperáció. Tehát az, hogy hogyan tudunk egymással együtt dolgozni, hiszen nagyon ritka már, hogy egyesével dolgoznak az emberek. A kommunikációra sokkal nagyobb gondot kellene fordítani. Tehát lenne mit fejleszteni, és azt gondolom, hogy erre alkalmasak is lennének a tantárgyak, lehet, hogy nem ebben a formában, ahogy most.
Egyébként épp ezt akartam kérdezni, hogy akár a mostani alaptanterv, akár hát nem tudom, hogy mit tudnak önök, mit ismernek az új nemzeti alaptanterv, azt mondta, hogy igazából sok részletet nem, de hogy mennyire alkalmas most a rendszer, a struktúra, az előírások, az óraszámok, a tananyag, az alaptanterv, hogy ezeket átadják a tanárok? Vagy hogy legalábbis ebbe az irányba menjenek?
Én azt gondolom, hogy például a NAD-ban megfogalmazott a preambulumban levő alapelvek nagyon-nagyon jók, tehát tényleg nagyon szépek és nagyon jók is. Igazából azonban ezeket az alapelveket a későbbi egyes tantárgyakhoz, vagy egyes témakhoz tartozó nem igazából támasztják el, hogy valóban ezt kell csinálni. Tehát egyértelműen azt gondolom, hogy például mondjuk azoknak a gimnáziumoknál, akik a felvételire, tehát elsősorban egyetemre jutatják a diákot, ott az érettségi a kimenet. Tehát megfogalmazhatunk nagyon szép dolgokat a NAD-ba, de ameddig az érettségi fogja eldönteni, hogy a diákok tovább tudnak tanulni, vagy nem, addig a pedagógusok az érettségire fognak felkészíteni. Míg azokban az iskolákban, ahol ez kevésbé lényeges, ott is gyakorlatilag ugyanezt kéne megtanítani, szerintem az nem nagyon fog menni, hogy ugyanezt meg kéne tanítani mindenkinek, hiszen az érettségi ugyanolyan. Tehát ezen szerintem sokkal és erre céloztam akkor, mikor azt mondtam, hogy sokkal nagyobb szabadságot kéne adni, a minimumot szerintem sokkal lejjebb kellene vinni, és ehhez képest felépíteni a rendszert.
Ha már beszéltünk az alaptanterről, nyilván van egy nagyon fontos másik feltétel is, a pedagógus képzés. A pedagógus képzés mennyire készít fel, akár ezekre az újfajta elvárásokra, akár arra, ahogy én láttam a beszélgetésünkre készülve a hírekben, hogy meglehetősen gyorsan szaporodik mondjuk a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a száma, egészen új problémák jelennek meg az iskolákban, amit a tanároknak kezelni kellene. Mennyire tart ezzel lépést a tanárképzés? Hogy látja?
Nincsenek pontos ismereteim, de ahogy beszélgettem hallgatókkal, egyetemistákkal, azért nagyon sokszor nagyon sok helyen, és itt nem különböztetném meg az egyik tanárképző egyetemet, vagy felsőfokú oktatási intézményt a másiktól. Szerintem abban azért van igazság, hogy nagyon sok helyen hasonlóan, még mikor mi tanárnak készültünk, alapvetően a tudományt tanítják meg inkább. Tehát nevezzük, hogy alapvetően tudós tanárokat képezünk. Jelen pillanatban szerintem tudós tanár az iskolák 2-3%-ában van szükség, és ott sem biztos, hogy mindegyiknek tudós tanárnak kell lenni. Most picit túlozva nyilván a dologgal. Nagyon fontos lenne, én azt gondolom, egyre több energiát fordítani valóban a módszerek, tehát minél több módszerrel tudjanak dolgozni a kollégák, és hogy ne az legyen, hogy valakit egy gyakorló iskolában, hiszen gyakorló iskolák is azért kivételes helyzetben vannak, általában elitiskolák, gyakorló iskolák, mind a középiskolák, mind az általános iskolák, ugye nagyváros, jól ellátott iskoláiról van szó, hogy egy ilyen gyakorlat után elkerül valaki mondjuk Borsodba, vagy Szabolcsba, vagy nevezhetett, mondjuk egy hátrányos helyzetű gyerekkel kéne foglalkozni, és bizony nem nagyon vannak meg azok az eszközei, amikkel kezelni tudjon egy ilyen helyzetet. Tehát sokkal több gyakorlatnak kéne lenni. Azt gondolom, hogy nagyon komolyan kéne pszichológiát tanulni, hiszen a gyerekek is különböző X, Y, Z generációk nőnek fel, egészen más, hogy viszonyulnak szerintem a tanuláshoz, egészen más a lüktetése az ő életüknek. Ezt mindet szerintem nagyon jó lenne, hogyha ez nagyobb hangsúlyt kapna a pedagógus képzésben. Egyébként lehet, hogy azt is kap, én ezt nem tudom, mert nem jártam be órákra.
De a kimenetet hogy nyilván látja, tehát van a fiatal kollégái, tehát van gondolom, fiatal, hogy ezt látja, hogy...
Igen, ugye én azért nem látok ilyen értelemben egy valódi képet az én iskolám, mert nálunk azért alapvetően a gyerekek motiváltak és tanulni akarnak, de azt tudom, hogy vannak olyan iskolák, ahol mondjuk sok hátrányosítő, onnan elmenekülnek a fiatal kollégák, oda mennek, és nem bírnak egy tanévet végig tanítani, tisztelt a kivételnek, mert ezt nem ezt várták.
Vagy csak nincsenek rá felkészítve?
Így van, mert hiszen azt látták, hogy ahol ők bementek, ott mindenki szívesen tanult, mindenki jó családi háttérre rendelkezett, nem voltak problémák szülőkkel sem esetleg, diákokkal sem, és hát vannak olyan helyzetek sajnos, ahol vannak ilyen problémák.
A tanárok minősítési rendszere, amiről szintén nagyon sok szó esett, egyrészt az évelején a tüntetéseken, az oktatási kerekasztalban is, és hát egyáltalán amióta az oktatás átalakítása megindult, ez a minősítési rendszer mennyire alkalmas ön szerint arra, hogy valahogy rögzítse, jelezze ezeket a problémákat, hogyha valakinél van ilyen, hogy egyáltalán orientáljon arra, hogy milyen készségeket lenne érdemes megszerezni, mennyire segíti a munkát a minősítési rendszer ön szerint?
Ebben a formában én szerintem a mindennapi munkánkat nem túlságosan, most ezt így
nagyon diplomatikusan fogalmazott.
Igen, tehát szerintem nem túlságosan segíti. Nyilván, hogyha azt akaránk elérni, hogy mondjuk a portfólióírásnál átgondoljuk az addigi tevékenységünket, egy komoly tervezőmunkát folytassunk, megpróbáljuk bemutatni, hogy mit csináltunk és hogyan szeretnénk, az saját számunkra lehet hasznos is. De önmagában egy portfólió és két bemutató óra nem nagyon alkalmas szerintem arra, hogy egy bélyeget akasszunk egy kolléga nyakába, hogy 100%-osan vagy csak 63%-osan végzi a munkáját. Szerintem nem lehet alkalmas. Én azt gondolom, hogy az egész minősítésben kezdettől fogva sokkal nagyobb szerepet kellene kapni magának az intézménynek. Nem csak az intézmény vezetőjének, hanem a munkaközösség vezetőknek. Én azt gondolom, hogy nagyon hiányzik egy olyan középvezetői réteg az iskolákból, amely el tudná látni tisztességesen a minősítéshez a segítségnyújtást, vagy a tanfelügyelethez. Éppen ezért gondoltuk mindig is azt, hogy a munkaközösség vezetőknek a pótlékon túl inkább időt kellene adni, mint pénzt, mert ebben az óraszámban, ami most van, nagyon nehezen tudnák ellátni ezt a középvezetői feladatot. Tehát ez egyszerűen egy összetettebb kérdés, mint hogy, és egyébként látszik is a minősítések nagy részében. Én azt gondolom, hogy maguk a szakértő kollégák is alapvetően nagyon empatikusak legtöbb esetben, hiszen lehet látni azt, hogy a minősítéseknél talán 1% az, ami nem sikerült. Ezt tekinthetnénk úgy is, hogy csupa kitűnő tanár jelentett elsőre, és nagyszerűen tanítanak, jelentheti ezt is, hisz a statisztikák sokféleképpen lehet értelmezni és elmondani, de azt gondolom, hogy talán pont emiatt nem biztos, hogy arra alkalmas, hogy kiszűri esetleg azokat, akik mondjuk nem valók. Lehet, hogy mindenki való egyébként.
Ezt akartam kérdezni, mondja szükség lenne ön szerint? Nyilván nem ismerheti az ország összes iskolájának az összes tanárát, aki ott dolgozik mondjuk a közoktatásban, de ön szerint hogy látja, szükség lenne valamikor egyszer egy szigorú, egy valóban szigorú szakmai minősítésre? Tehát érdemes lenne válogatni? Nyilván nagyon sok szülő tudna mondani példákat arra, hogy van az iskolában olyan tanár, akinek talán nem kéne tanítani, és nyilván tudna mondani nagyon sok olyat, aki nagyon jó, hogy ott van. Érdemes lenne ön szerint időről időre, de szigorúan tenni egy, húzni egy cezurát?
Szerintem jó lenne az, hogyha lenne egy külső mérce. Tehát ilyen szempontból egyébként én azt mondom, hogy maga, hogy kialakul egy olyan fajta értéke is, amiben külső emberek is vannak, és nem csak egy belterjes iskolai dolog, ez szerintem jó. Tehát ilyennek lenni kell.
De nem ebben a formában?
Hogy ez a forma alkalmas-e arra, amit tetszett kérdezni, azzal kapcsolatban vannak nekem fenntartásaim. Tehát azt gondolom, hogy az talán nem. Én ezt mindenféleképpen nem is arra használom, hogy megállapítsuk, hogy ki az, aki alkalmatlan, és ki az, hanem mindenképpen egy segítség, egy figyelemfelhívás a külső tag az intézmény vezetőnek, vagy a munkavezetőnek együtt megbeszélve a kollégával, hogy szerintem ez problémás, ezen hogyan lehetne javítani. És lehet, hogyha néhány év múlva, vagy két év múlva visszatér, és ugyanazt látja, akkor el lehetne gondolkodni azon magának az intézmény vezetőnek, hogyha lenne eszköze hozzá, ugye a munkaviszony megszüntetése, és ez nem az ő munkaköri, nem csak kötelesség joga sem. Tehát egy ilyen több lépcsős dolog szerintem hasznos lenne. Valóban én is azt gondolom, hogy és ez nem szégyen, ez senkinek nem az egész pálya szégyen, hogy vannak olyan kollégák, akik kevésbé tehetségesek, talán korábban kiégtek, vagy olyan hatások érték, ami miatt nem is szívesen tanítanak, mégis úgy gondolják, hogy de azt gondolom, hogy alapvetően sokkal több tisztességes és munkát kitűnően végző pedagógus van. Nem lenne könnyű igazgatói döntés valakinek azt mondani, hogy nem alkalmas, de azt gondolom, hogy minden pályán vannak olyan emberek, akik arra pályára nem alkalmasak.
Ugye amikor beszéltünk a nemzeti alaptanterről, aki idéztem a lapértesüléseket, és egy picit meg ez visszakanyolodva, hiszen itt most beszéltünk időről, heti munkaóráról, a kötelező óraszámról is, és néhány változás még előkészületben van, vagy lehet, vagy legalábbis lehet ezekről hallani. Ez egyik ilyen például a nyári szünet időtartamának a rövidítése. Szól emellett komoly érv?
Részemről nem. Ezzel kapcsolatban államtitkár úrral is beszéltem személyesen, többször elmondtuk a véleményünket. Ugye azok az érvek, amiket hallunk, hogy miért lenne erre szükség, azokkal nem csak személyesen én, hanem beszéltünk erre sokszor a pedagógus karban, de kollégákkal is, intézményvezetőkkel nem igazából értünk egyet. Tehát én azt gondolom, hogy a nyári szünetben, ha ez iskolai tanítás csúszna bele még jobban a nyárba, arra az intézmények 90%-ának az épülete nem alkalmas. Tehát nálunk is van egy rész, ahol az egy panel épület rész, ott melegebb májusban sem nagyon lehet már tanítani. Nem jók a szigetelések, az ablakok átteresztik a hőt, nincsen légkondicionálás, és egyébként, ha meg lenne, azzal is lennének azért problémák. Tehát szerintem ilyen szempontból biztos, hogy nem nagyon lehet, ugye az érv, hogy nyáron nem tudnak a többi szünetet picit meg kéne növelni, mert hiszen a tanítási napok száma változatlan maradna, és akkor nyárba csúszna bele, mert a szülők ilyen hosszú ideig nem tudják a gyerekeket megfelelően. Én azt gondolom, hogy a többi időszakban sokkal nehezebb dolga lenne a szülőknek. Egy téli szünetben szerintem még nehezebb lenne megoldani a gyerekeknek az otthon tartózkodását, vagy a felügyeletét. Másrészt, hogyha abba gondolkodunk, hogy erdei tábor, vagy valamiféle ilyen, azért itt 1 millió diák mozgatásáról lenne szó, és a hozzájuk kapcsolódó pedagógusokról. Hát nem, én örülnék, hogyha ennyi táborozási lehetőség lenne ma Magyarországon, de nem gondolom, hogy van.
9 órás iskola kezdés. Én ugyan 50 méterre laktam az általános iskolától, és én sem szerettem korán fölkelni, de 9 órás iskola kezdés.
Ugye minden mellett és ellene is lehet találni érveket.
Melyik
ugye
a több?
Hát jelen pillanatban szerintem a családok berendezkedése, az egész életvitele mindenkinek szerintem a mostani rendszerre van szocializálva. Nyilván van egy olyan érv, hogy az éberségünk, az aktivitásunk az reggel 8-ra, akkor még nem az igazi, pláne, hogyha föl kell kenni ehhez 6:30. Tehát azért azt mondják, hogy 9-től 13 óráig, különösen 10 és 12 között, 10 és 14 között vagyunk a legaktívabbak. Ez az érv emellett szólna, de ezt azért azért nagyon alaposan át kellene gondolni, hogy ez irányba van-e valami lehetőség az elmozdulásra.
De mondjuk akkor a felsőben könnyen becsúszhat egy 8.-9. óra. Nem?
Hát így van, ugye például mondjuk ugye most már azzal, hogy 10. évfolyamon például 36 kötelező óra van, ez azt jelenti, hogy legalább egyszer 8 órája van a gyerekeknek. Most azok az intézmények, mint például miénk is, ott nincs lehetőség étkezésre. Azért 3:30-ig a gyerekeknek ott lenni, és vinni esetleg valami, és azért itt kamasz gyerekekről van szó, sokszor majdnem 2 méter magas fiúkról, akiknek van igényük azért már az étkezésre, de ez csak egy nehézség szerintem a sok között, tehát így sem könnyű, én azt gondolom. Az a 9 órás kezdés, én most így elsőn nem lelkesednék érte.
Ha már strukturális kérdéseknél tartunk, akkor a közoktatásból nézvést, ugye állandóan visszatérő kérdés ez a 6 vagy 8 osztályos gimnázium. Az, ugye ez ugye markánsan érinti az általános iskolákat is, hiszen mert hogy ugye a 5. osztálytól fölfelé lévő osztályoknak a minősége, mennyisége a kérdés. Mit gondol erről?
Én azt gondolom, hogy önmagában, hogy vannak 6-8 osztályos gimnáziumok, ez egy jó lehetőség. Azok az önkormányzatok, akik valóban olyan szándékkal engedélyezték a korábbi időszakban az iskoláknak, hogy a városnak mondjuk a legtehetségesebb, vagy legérdeklődőbb diákjainak adjon egy ilyen lehetőséget, az szerintem jó volt. Hogy volt olyan önket, aki nem kellő önmérséklettel tette ezt meg, és mindenkinek megengedte, hogy ilyeneket hozzon létre, csak azért, mert divatosak. Egyébként nem is mindenkinek való szerintem ez. Az okozott problémát szerintem a rendszerbe. Nálunk, és hadd mondjam azt, hogy leszik a saját kérdésem, hogy jókat tudok mondani, tehát Győrben állami iskolában 1 6-osztályos tehát csak nálunk van 6 osztályos, de csak egyetlen 1 osztály. És azt gondolom, hogy Győr városában van annyi tehetséges diák, hogy 32 nem okoz problémát az általános iskolákban sem, hogy kijön. Illetve már tényleg azoknak a gyerekeknek egy részével azért amit, hogy tudták húzni az osztályt, már azért lehet, hogy nem volt kihívás abban a közösségben még bennmaradni 2 évig. Ezt nem az általános iskolát minősítem egyáltalán, hiszen ők nevelték eddig is a gyereket, csak nehéz azzal az 1-2 gyerekkel foglalkozni a pedagógusnak is, mikor ott vannak a többiek is. Szerintem, ha ezt így értelmezi a fenntartó, kellő önmérséklettel, akkor szerintem ez egy jó lehetőség, sokszínű iskolarendszer kell.
Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy mit hozott az, hogy fókuszba került az oktatás ugye tavaly, vagy nagyjából 1 évvel ezelőtt. Ön szerint min kellene még változtatni, vagy van-e olyan kérdés, ami eddig nem merült fel? Ha most lenne egy ilyen lehetőség, akkor mi az az 1-2 dolog, amin mindenképpen változtatna?
Igazából én azt gondolom, hogy majdnem minden dolog, ami fontos lenne, az előkerült. Nem nagyon tudnék most mondani újdonságot. A fenntartástól, a pedagógus hivatásig, a foglalkozásig minden benne volt. Szerintem a legdöntőbb kérdés ezek közül valóban a nemzeti alaptanterv kérdése. Tehát az a kérdés, hogy megtaláljuk-e azt a helyes arányt, hogy mi az ismeret, mennyi ismeretet kell tanítani, mennyi kompetenciát kell fejleszteni, mennyire kell megfelelni a munkaerőpiac elvárásainak. Ha ez sikeres lesz, és ehhez meg lesz a türelem, és nem kezdjük el azt firtatni, hogy jövőre már miért nem lesz egészen más oktatás, akkor szerintem, hogy nagyot léptünk előre. Ezt tartanám a legfontosabbnak. Fontos a pedagógusok óra száma is természetesen, de ez a legfontosabb.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.